Első. Világkörüli utam utolsó szakaszához értem. Ezt a nagyon hosszú utat a kis Fiat 750-es autóval tettem meg. A fruskagorai erdőben találtam magam. Ott egy alagút bejáratára bukkantam. Úgy gondoltam, azon keresztül előbb érek haza, tehát bekocsikáztam. Gyorsan rájöttem, hogy nagy hibát követtem el. Nem alagútban voltam, hanem egy nagy, hosszú és magas barlangban. Az út egyre keskenyebb és kanyargósabb lett. Lassan döntenem kellett, tovább menjek-e, de akkor gyalog kell folytatnom az utat, vagy visszaforduljak. Nehéz lett volna a keskeny úton megfordulni az autóval. Olyan helyet kellett találnom, ahol kiszélesedik az út. Nem messze előttem találtam is egy olyant. Az útszéli vastag tölgyfa törzséből egy utcai kandeláber lógott, jelezve, hogy pihenőhelyről van szó. Eléggé gyenge fényt adott, mert gázláng égett benne. Amikor közelebb értem, a fény alatt egy nőt pillantottam meg a pázsiton. Szép, fodros, fehér ruhájának szoknyáját maga köré terítette. Az arcát nem láttam, mert háttal ült. Egy hegedű nyakát szorongatta, maga a hangszer a pázsiton állt, mintha rátámaszkodott volna. Azon töprengtem, kiszálljak-e és megkérdezzem, kell-e neki segítség, vagy csak egyszerűen fordítsam vissza az autót és távozzak a barlangból. Úgy döntöttem, kiszállok. Hát, ha mégis segítségre van szüksége, csak nem tudja elmondani. Ahogy közeledtem felé, szóltam hozzá, de nem válaszolt. Még jobban lehajtotta a fejét, maga elé nézett. Elébe álltam, és hangosabban rákérdeztem, mi baja van, segíthetek-e valamiben. Ekkor felemelte a tekintetét. Gyönyörű, mély, tengerkék szemei voltak, fiatalos, sima arcbőrét, hosszú fekete haja keretezte. Lefektette a hegedűjét a fűre, és felállt. Ruhája összezsugorodott, és világos zöld színre váltott. Előttem állva, mellmagasságban összetette a tenyereit, majd hirtelen széttárta őket. Egy golyó jelent meg a tenyerében. A zselatinszerű gömb körül apró piros villámok kígyóztak, megijedtem. A szemembe nézett és megszólalt. Igen, ebből a barlangból ki kell engem vinned, vár a szeretőm, a leendő férjem. Jó, gyere, szóltam, és nem vártam meg, hogy elinduljon. Megfordultam. Eltűnt az autó, amivel jöttem, a kis Fiat 750-es. A helyén egy nagyobb autó állt. Jobban megnéztem. Volvo gyártmányú gépkocsi volt. Ez nem az én gépkocsin, fordultam a lányhoz. Az enyém sokkal kisebb, mint ez. Hová lett? Ez a te autód. Nem gondolhattad komolyan, hogy beülök abba a kis konzervdobozba. Kellemetlenül éreztem magam. Álltam az autó előtt, miközben a lány szép nyugodtan beült a sofőrülésre. Belülről kinyújtotta a jobb oldali ajtót, és odaszólt. Jössz, vagy nem jössz? Beültem mellé az autóba, és rákérdeztem, mióta van a barlangban. Nem adott konkrét választ, csak annyit mondott, hogy nagyon régóta. Kiértünk az alagútból, és a hegy csúcsa felé igyekeztünk. Egy ideig szótlanul ültünk egymás mellett. Észrevettem, hogy utitársam nem fogja a kormánykereket, hanem ölbetett kézzel ül. Az autó magától vette be a kanyarokat. Amikor a csúcsra értünk, megkérdeztem, meginna-e velem egy kávét, rábólintott. Az autó egy teraszos vendéglő előtt leparkolt, kiszálltunk. A lányon megint megváltozott a ruha. Az egyrészes, válpántos, szűk, fekete és fehér összeállítású ruha elejének és hátának fehér anyagán diszkrét fekete mintázat futott végig. Felmentünk a vendéglő teraszára. Hangulatos helynek látszott. Vesszőből font asztalokkal és fotelokkal volt berendezve. Nagy kihúzható napellenzős tetőszerkezet védte a vendégeket a naptól. Helyet foglaltunk egy szabad asztalnál. Te is kávét kérsz? Kérdeztem, majd folytattam. Tulajdonképpen hogy hívnak, hogyan szólítsalak? Déva a nevem, de semmi közöm Dévavárához, csak vizet iszom. Hogyan kerültél a barlangba, és ki vagy? Kérdezősködtem tovább. Ha tényleg meg akarod tudni, elviszlek oda, válaszolta, és kézmozdulata után egy keleti stílusú, többsíkú templom előtt álltunk. A szürke romos épületek, mint az építőkockák egymásra voltak illesztve. A nyílások fekete négyszögű lyukakra hasonlítottak. Az épület egyik része előtt lépcsők voltak, Déván a ruha újból átváltozott. kék színű, kapucnis brokát reverendaszerűség volt rajta. Az eleje bokáig érő dupla anyagból állt, a mellén a felső részt vékony zsineg fogta össze. A széles ruhaujjak térdmagasságig értek. A kapucni eltakarta a haját, így az arca és kék szeme még szembetűnőbbé vált. Nem szólt semmit, csak megfogta a kezem és bevezetett. Az épületben egész más építményt láttunk. Tágas párizsi kék belső tér tárolt elénk. Formás karcsú oszlopok tartották a mennyezetet. A vitrázzal díszített ablakokon keresztül tört be a fény. Csak az világította meg a félhomályt. Egy pillanatra megálltam, lélegzett visszafojtva gyönyörködtem az ablakokon látható alkotásokban. Déva maga után vonszolt. Az elhagyatott lomtárnak látszó terem végén egy kisebb négyszögletes építmény állt. Oda igyekeztünk. Nem nyílt rajta sem ablak, sem ajtó mindaddig, amíg Déva meg nem érintette tenyerével a falat. A nagy, vaskos téglák szétváltak, megjelent a bejárat. Óvatosan bementünk. A kis terem tele volt polcokkal. A szoba sarkában egy masszív, felfordított asztal feküdt. Nekem kellett a könyvtárra ügyelnem, magyarázta szomorúan. Visszafordította az asztalt, és a terem közepére húzta az eredeti helyére. Felült az asztallapra, és elmondta, mi történt. A rengeteg rendkívül értékes, több száz éves könyv állt a polcokon. Neki jutott eszébe, hogy a könyveket tízesével megvasalt ládákba helyezi, mert már többször megpróbálták kirabolni a könyvtárat. A ládákra olyan zárat szereltek, amely csak a hegedű bizonyos szólamára nyílt ki. Mindegyik ládának külön-külön megkomponálta a nyitó szólamot. Azt hitte, hogy a könyvek így biztonságban vannak. Egész addig, amíg meg nem jelent Tamás a párt fogóival. Ő azt állította, hogy tiltott könyvek is vannak a ládákban. Ez csak részben volt igaz, mondta Déva. Amikor Tamás megtudta, hogy nem akarja kinyitni a ládákat, a kolostor tömlöcébe zárta. Szerencsére még az éjjel Gergő a kedvesre kiszabadította. Ketten együtt egy erős kötelet húztak ki a kolostor tornyától a közeli szigetig. Ott, ahol római korabeli ásatások folytak. A ládákat egyesével áthúzták a köteleken, a szigetre és sírkamrákba rejtették. Miután befejezték a könyvmentést, Gergő azt ajánlotta, hogy menjen vissza a tömlöcbe. Tamás így nem tudja rábizonyítani, hogy ő a tettes. Gergő pedig úgy tett, mintha semmiről sem tudna. Másnap reggel Tamás csalódottan és dühösen konstatálta, hogy a ládák nagy része eltűnt. Az a néhány láda, amit már nem tudtak átvinni a szigetre, a könyvtárban maradt. Baltával, fűrésszel és vésővel szétverték, a könyveket pedig elégették. Dévát láncba verve elhurcolták és a barlangba zárták, onnan csak valaki ismeretlennel tudott kiszabadulni. Ilyen volt az átok, amelyet ráolvasott Tamás. Miután Déva elmondta a történetét, lemászott az asztallapról, és röviden csak annyit mondott, gyerünk a szigetre. Mivel nem találtunk csónakot, kötélen lógva kellett áttornászni magunkat a szigetre. A kötél még mindig ki volt húzva a torony és a sziget között. A torony közelében ott maradt a csiga, amelynek segítségével végigcsúszhattunk a pályán. Épp meg akartam kérdezni Dévától, hogy képzeli el a kötélen való átcsúszást ebben a kapucni és a reverendaszerűségben, amikor a ruházat a rózsaszínű overallá változott. A rövid nadrág felett széles, fekete övé és mély kivágás díszítette a testét. Ebben az öltözékben pompásan nézett ki. Amikor észrevette, hogy jól szemügyre vettem, csak annyit mondott, ott vár rám Gergő. Déva elmagyarázta, hogyan helyezkedjek el, miközben csúszok a csigán. Neki nem okozott gondot, hisz amikor a könyvesládákat vitték, jó néhányszor megtette az utat. Kicsit szorongtam, de a végén én is elindultam. Lógva végigcsúsztunk a kötélpályán. Így érezhetik magukat a hegymászók, amikor szakadék fölött egyensúlyoznak. Fentről nézve a sziget kicsinek tűnt, alig 50 méter hosszú lehetett, amikor leértem, egészen mást mutatott. Az egyik végéről nem látszott a másik vége. Gergő már ott várta Dévát. Amikor odaért, elkapta és karjába vette, látszott, hogy nagyon örülnek egymásnak. Engem inkább a ládák, a könyvek érdekeltek. Hamarosan megtaláltam a római korabeli ásatásokat. A sírkamra bejáratánál latin betűk jelezték a sírkamrák létezését. Lementem a föld alatti részbe. A bejáratnál a padlót mozaik díszítette. Görög harcosok küzdöttek a perzsák ellen, örökös motívum. Mélyebben a katakomba végén ott álltak a lezárt könyvesládák. Visszasiettem Dévához, hogy hozza a hegedűjét, már nagyon érdekeltek a ládákban lévő könyvek. A hegedűm sajnos a barlangban maradt, mondta Déva.